Tehát köszöntöm a Mári Rádió hallgatóit. Ez itt a napindító, mégpedig annak is a második része. Ugye ez a napindító műsor 7 óra 5 perckor kezdődött homiliával, utána két diákonussal, Adorján Szabolcsán, Marton Balázsral beszélgettem az ő életükről, hivatásukról, Jóistennel való kapcsolatukról. De most 8 órától folytatom tovább ezt a beszélgetést, én Horváth József vagyok, és a beszélgető partnerem Bencés Martin ugyancsak újdonsült diákonus, akit április 2-án nagycsütörtökön szentelt Székely János püspökatya diákonussá a szombathelyi Székesegyházban. Kedves Martin, szeretettel köszöntelek!
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, József atyát is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen. Hát akkor csapjunk a lovak közé, azaz kezdjük el a beszélgetést. Hogy született meg? Nem. Tudod mit? Arról beszél, hogy hol élsz. Mert azt azért országszerte mindenütt nem ismerik.
Urakeresztúron nevelkedtem föl, Nagykanizsán születtem 2001-ben. Nem is volt olyan régen, ezelőtt 25 évvel, és azóta mondhatni, hogy életem nagyobb, kisebb részét Murakeresztúron töltöttem. Murakeresztúr a horvát határ mellett helyezkedik el, Nagykanizsától 16 kilométerre. Itt születtem, innen mentem általános iskolába, óvodába, és ebben a kis falusi közösségben töltöttem gyerekkorom nagy részét. Murakeresztúr egy viszonylag vallásos közösség, a Kaposvári Egyházmegye csücskében található. Az egyik falu már a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozik, ami itt a szomszédunkban van, ezért is választottam a Szombathelyi Egyházmegyét, viszonylag közelebb is van a Szombathelyi Egyházmegye, mint Kaposvár. Tehát Murakeresztúr, ahogy említettem is, nagy hívő létszámmal rendelkezik. A falu maga körülbelül 2000 fős lakosságú, azonban a szentmiséken mindig 200-300 ember van jelen, tehát nagyon szép számban járnak szentmisére, jártak is, amíg én gyermek voltam. Murakeresztúron, ahogy a neve is mondja, Szent Kereszt felmagasztalására van felszentelve a templom. A templomhoz még tartozik, tehát a plébánia templomhoz tartozik még egy filia, Fityeház község.
Kedves Martin, mesélj le nekem a hivatásod születését. Mikor jött először a gondolat, hogy hát én a Jóisten szolgálatába lépek, én pap leszek?
Hiszem és vallom mindenképpen, hogy a meghívás magától a Jóistentől jött, mert hát ő az, aki meghívja azokat, akiket ki szeretne választani, akiket szeretné, hogy őt kövessék. De hát mindenképpen ebben az ügyben, ebben a folyamatban a földi embereknek is nagy szerepük van. Ez volt számomra a szeretett nagymamám, aki hála Istennek mind a mai napig jó egészségnek örvend, aki gyermekkoromban elvitt magával a szentmisékre, ahol megfogott a templomnak a szépsége, a liturgiának a mélysége, az, amit láttam, hogy a pap hogy is misézik, hogy közeledik a hívek felé. Mindez nagyon sokat számított számomra, és ezért is mondhatom, hogy tulajdonképpen gyermekkorom óta a hivatás ott volt bennem, volt, amikor kicsit fejlebb lángolt, volt, amikor kicsit alább hagyott. Így volt ez középiskolás koromban, amikor már úgy gondoltam, hogy tanár leszek, aztán mégiscsak a papi pályát választottam, és a szemináriumban kötöttem ki, és nem a tanárképző főiskolán.
Mondtad, hogy főiskolás érettségi. Hol érettségiztél? Melyik főiskolára?
Budapesten érettségiztem a horvát gimnáziumban. Budapesten van egy horvát oktatási centrum, ahol óvodás kortól egészen érettségig van tanítás horvát nyelven, ez egy két tanítású nyelvű gimnázium, egy egész oktatási centrum. Ennek a gimnáziumát fejeztem be ezelőtt már 5 évvel, tehát itt is érettségiztem. Horvát nyelven voltak különböző tantárgyak, mint a történelem és a földrajz. A többi tantárgyat pedig két nyelven oktatták. Nagyon jól megtanulhatott így az ember horvátul, tehát Murakeresztúr, mint mondtam is, a horvát határmálásban az emberek is elég szépen beszélnek még horvát nyelven.
Hát akkor ez fontos dolog, és erről még fogunk még egy kicsit beszélgetni, de mégis a Szombathelyi Egyházmegyében jelentkeztél. Mondtad, hogy a közelség miatt, az elérhetőség miatt, vagy egyáltalán mi volt még ebben a perdöntő tényező?
Leginkább a perdöntő tényező, ahogy mondtam, a horvátok közelsége volt. A Szombathelyi Egyházmegyében elég népes számban élnek, hála Istennek, a horvátok, mint a gradisei horvátok, akik Szombathelynek és környékén élnek, mint pedig a pomurjai horvátok, a muraközi horvátok, akik pedig itt élnek Letenyének és környékén. Murakeresztúr és Fityaház sajnos abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy az egyházpolitika úgy elválasztotta őket a Szombathelyi egyházmegyétől, hogy másik egyházmegyéhez tartoznak, azonban a többi muramenti horvát település mindannyian a Szombathelyi egyházmegyéhez tartoznak. Tehát ez is egy indok volt azért, hogy a Szombathelyi egyházmegyét választom annak a helynek, ahol majd szeretném folytatni a tevékenységemet, ahol majd szeretném Krisztus evangéliumát közvetíteni az emberek felé.
És akkor jelentkeztél a Szombathelyi püspökatyánál, aki akkor már Székely János püspökatya volt?
Egy kis kitérő volt itt az érettségi után, ugyan nagyon szerettem volna menni Horvátországba tanulni a szemináriumba, és akkor egy kis gondolkodással úgy jutottam, hogy szeretnék szemináriumba jelentkezni, de hát zágrábi főegyházmegyéhez küldtem a jelentkezésemet, és Josip Bozanics érsekatya felé is vett a zágrábi kispapok közé. Ezek után, miután az első évet befejeztem, úgy döntöttem, hogy hazámnak nagy szüksége van papokra, kispapokra, látván azt, hogy sajnos a hivatások egyre jobban csökkennek, és ezért jelentkeztem Székely János megyés püspökatyánál, aki nagy örömmel fogadott és felvett a kispapjai sorába. Tehát már másodéves voltam, a másodévet úgy kezdtem meg a szemináriumba, hogy Szombathelyi egyházmegyés jelölt voltam.
Nagyon jó. Hol kezdted a szemináriumi tanulmányaidat?
A szemináriumi tanulmányaimat
is tudom, Zágrában kezdted.
Kezdtem, a központi papnevelőintézetben, tehát ott is van. Igen. Nem Zágrában kezdtem, tehát az egész tanulmányaimat mind az 5 évet kint kezdtem Zágrába, tehát folyamatosan Zágrában tanulok.
Most is?
Most is, igen.
Zágrában tanul, de a Szombathelyi egyházmegyének vagy a kispapja teológusa. Jól fogalmazom?
Igen. Így, igen.
Nagyon jó. Hát ez egy érdekes dolog. Azt gondolom ritka és rendkívül érdekes, de hát a te küldetésed erre a területre szól, horvát-magyar területre, nyilván jól kell csinálnod. Zágrában tanulsz akkor jelen pillanatban is. Mondjál valamit a zágrábi szemináriumról, hittudományi akadémiáról, vagy nem tudom, ott hol tanulnak a kispapok?
Hittudományi egyetemen tanulnak ugyanúgy a kispapok, a hittudományi egyetem a zágrábi egyetemnek a része, tehát egy anyai intézmény van. Nagyon érdekes, hogy Horvátországban az egyház élő, tehát Magyarországon látjuk, hogy az egész magyar közösségben, magyar egyházi közösségben körülbelül 80 kispapot számolhatunk meg. Zágrában csak a szemináriumban, ahol lakom, 73-on vagyunk most az 1-től 5. évfolyamig, tehát az országos szinten körülbelül olyan 300-ra tehető a kispapok száma. Ez nagyon jó és lelket melengető, hogy milyen nagy az elhivatottság a fiatalok körében. Tehát ezzel így könnyebb mondhatni, hogy könnyebb így együtt lenni velük, mikor így a szemináriumban sokan vagyunk, együtt imádkozunk, mindenképpen nagyon jól jön a léleknek is, hogy ilyen sok fiatal készül az Úr szolgálatára.
Ez azt jelenti más szóval, hogy a horvátok azok vallásosabbak, mélyebben vallásosabbak, mint a magyarok, jól mondom?
Tulajdonképpen ezt is mondhatni, egy újabb statisztika már azt mutatja, hogy a horvátok talán még a lengyeleket is megelőzték a vallásossági szinten, tehát ez is nagyon lélekmelengető, és valóban a templomok vasárnaponta tele vannak fiatalokkal, és nagyon jól látni, hogy mennyire tartják az egyházi hagyományokat is, és tényleg nagyon-nagyon jól jön az embernek, főleg mikor így a papságra készül, hogy látja, hogy van értelme mindannak, amiért tanul, amire készül.
Hát értelme mindenképpen van, csak néha nehezebb a terep, néha pedig talán könnyebb.
Igen.
Jó, egy kicsit személyessé vált a beszélgetésünk. Hogyan éled meg a Jóistennel való kapcsolatodat? Mit jelent neked az, hogy te a Jóistennel élő kapcsolatban vagy?
Mindenképpen nagyon fontos számomra a mindennapos szentségimádás, ahol a Jó Istennel meg tudom beszélni mindazokat a problémákat, nehézségeket és örömöket, amiket őtől kaptam, amiket átéltem azon a napon. Tehát minden nap megpróbálok egy kis órát tölteni, egy fél órát, vagy egy 15 percet az a szentségi Jézus előtt, hogy átbeszéljem mindazt, ami történt. Nagyon fontos ugye nekünk is, hogyha házasságban él az ember, nagyon fontos a személyes kapcsolat, tehát ugyanúgy a papi hivatásban is nagyon fontos az együtt töltött idő az Úrral. Ez az egyik része, a másik részéről pedig nagyon fontos számomra a Szent Misa áldozat bemutatása, amit nem én mutatok még be, de nagyon fontos, hogy ezeken a miséken aktívan szerepeljek, és imádkozzak azokért, akik imádkoznak én értem, és hálámat fejezem ki a Jóistennek azért, amit kaptam tőle.
Miket szoktál imádkozni? Most mondtad a szentségimádást, ami egy nagyszerű, csodálatos dolog, de ezen kívül milyen imái vannak? Talán kötelező imái, talán szabadon választott imái egy diákonusnak?
Hát ugye a zsolozsmát mindenképpen kötelezően kell imádkozni, ami természetesen nem teher az embernek az életében. Nagyon szép a zsoltárokon elmélkedni. És ami még nagyon fontos számomra, a mindennapi rózsafűzér imádkozása. Mondhatni, hogy ezt talán Horvátországban szedtem össze. Azt mondják, hogy egy jó papnak összeköltetésben kell lenni a szűzanyával. Hát tényleg nagyon fontos, hogy az embernek mondhatni, hogy jó kapcsolatai legyenek a szűzanyával, mert hát ő az, aki mindig közben jár értünk Szent Fiánál, tehát a mindennapos rózsafűzér imádság is fontos szerepet játszik életemben.
Ha már a szűzanyát és a rózsafűzért emlegetjük, erről beszélünk, voltál-e ismertebb Mária zarándok helyeken, kegyhelyeken?
Mária Bisztricén, természetesen Horvátországban, illetve Medjugorjéba többször is vezettem zarándokcsoportokat, zarándokvonatot kétszer volt, zarándokvonat Medjugorjéba, ahol mindig tolmás voltam. Ezen kívül Magyarországon Mária Gyüdre szoktam zarándokolni, tehát a szűzanya mindig egy hála adásra, mindig nagyon szívesen mentem el egy zarándoklatra, például vizsgai időszak után Mária Bisztricére, mert hát az ember ugye tudja, hogy egy papi szemináriumban nem könnyűek azok a vizsgák, amiket le kell tenni, és hát nagyon jó kicsit megpihenni ezek után a szűzanyánál.
Ez egy csodálatos dolog, és ezt a lelkületet vidd magaddal a diákonusi, illetve majd a papi életedben is. Ha már a tanulmányokat említetted, miket tanulsz? Miket tanul egy teológus, egy kispap?
Hát tulajdonképpen mondhatni, hogy már annyi vizsgám volt, hogy mondhatom, hogy már nem is emlékszem, körülbelül 100 vizsgát kell letenni az 5 év során. Ebben van bibliai görög nyelv, bibliai héber nyelv, latin nyelv, liturgia, kozmológia, különböző tantárgyak dogmatikából, amik a Jóistenhez kapcsolódnak, egyházi jog. Nekem mondhatni, hogy mi a szívemhez legközelebb áll az egyháztörténelem, tehát nagyon színes paletta az, amit kapunk a szemináriumban, és tényleg a világnézetünk is elég szépen kitárul ez alatt az 5 év alatt, amit itt a szemináriumban eltöltünk.
Azért vannak különböző társadalmi rétegek, vannak a gyerekek, van az ifjúság, van a felnőttek, van az értelmiségi, vannak az idősek. Melyikhez érzel inkább elhivatottságot, hogy melyik társadalmi réteggel szeretnél Isten igazából foglalkozni?
Igazából úgy vagyok vele, hogy oda megyek és azokkal fogok foglalkozni, akiket a Jóisten küld. Ugye már említettem, hogy mindig is szerettem volna tanár is lenni, számomra egy jó pap, jó tanár is, de mindenképpen a fiatalokkal, középiskolásokkal, egyetemistákkal nagyon szívesen szeretnék foglalkozni, mert hát ők azok, akikre majd később fogja alapozni saját magát az egyház is, és a társadalom is. Tehát mindenképpen velük szeretnék majd nagyobb kapcsolatot kiépíteni, jobb kapcsolatot, mélyebb kapcsolatot építeni velük, és hát majd meglátjuk, hogy Székely János püspök, hogy fog dönteni, milyen feladatokat fog még rám bízni.
Hát ez az ő illetékességi köre, ő látja hát az egyházmegyét, pontosan tudja, hogy hol milyen papra lenne szükség, és nyilván a megfelelő helyre fog téged küldeni. Beszélgessünk egy kicsit a diákonus szentelésről. Nagyon személyes volt, amit a püspök atya nektek, diákonusoknak mondott. Neked mi a jelmondatod?
Menjetek, úgy küldenek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé.
És hogy jött ez a mondat?
Miért is választottam ezt? Épp egy szentségimádáson ültem, és kinyitottam a Szentírást, hogy kicsit átlapozom, és teljesen random módon nyitottam ki a Szentírást, és a 72 apostol, a további apostolok küldése volt, és akkor gondoltam, hát hiszen a diakónusok a papságnak a meghosszabbított kezem, és ezért is gondoltam erre a mondatra. Nem csak ezért, ugye, mint már említettem is, Magyarországon sajnos az egyházi kép nem olyan fényes, mint Horvátországban, ezért is mondhatni, hogy az ember kicsit a farkasok közé megy, de hát ott is meg kell próbálni a helyt állni e között, a farkasok között, és itt is Jézus örömhírét hirdetni számukra.
Még Szent Ferenc is megszelítette a gubbiói farkast. Hát farkast, szabad bántani az embereket, mire a farkas leszekte a fejét, és megrázta. Legalábbis a legenda szerint. De most
így van.
Te nem ilyen farkasok közé mész, diákonus szentelés. Mi volt benned akkor?
Mondhatni, hogy nagyon nagy izgalom volt bennem, de amikor elkezdődött a szentmise, teljesen megnyugodtam. Hát az emberben sok érzés kavarog, hogyan fog menni, mi volt az, amit elértem, kinek köszönhetem meg mindazt, amit elértem, hogyan lesz tovább. Sok-sok kérdés fogalmazódott meg bennem, de hát láttam, mikor elkezdődött az egész szentmise, hogy mindenki rám figyel, mindenki imádsággal támogat engem, ott volt a családom, kedves vendégeim, tehát mindenki követett és imádsággal támogatott engem, tehát láttam, hogy nem kell félni. Külön jó volt, hogy püspök atya szólt diakónus testvérekhez is, és én hozzám is, tehát ezzel is megnyugodott az ember, és éreztem a Szentléleknek a közelségét, és tényleg azt, hogy sok kegyelmet kaptam ebben a szentelésben.
És ebből a kegyelemből élni is kell, mert ez nem egyszeri alkalomra szól, hanem egy egész életre.
Bizony.
És hogyan örültek neki a hozzátartozóid, szüleid, testvéreid, rokonaid, barátaid?
Szüleim nagyon örültek, édesapámnak kicsit a kezdetben elég nehéz volt elfogadni, hogy pap leszek, ugyanis testvérem az nincs, tehát egyke vagyok, mondhatni, hogy a rám lettek hagyva a családnak az értékei, és édesapámnak kicsit nehézkes volt, édesanyám nagyon örült, tehát apukám is már megenyhült, teljesen beletörődött, és látja azt, hogy jó helyen vagyok, jó utat választottam magamnak, és én nagyon szeretek ezen az úton járni. Ott volt még a szentelésen nagymamám, unokatestvérem, Horvátországból pár ismerősem is eljött, nagy csütörtök volt, sajnos többen nem jöhettek el erre a szentelésre, hiszen mindenkinek van valamilyen feladata az anya egyház megyéjében, azonban egy páran eljöttek a szemináriumból is, a spirituális atyám is itt volt, egy kedves nővér a horvát püspöki konferenciából, tehát azért éreztem a támogató jelenlétet az ő személyeken keresztül is. Itt voltak a közeli horvát falvak településekről, az asszonykórusok, a férfiak is eljöttek, többen néviselti ruhában jöttek el erre az eseményre, énekeltek, tehát teljesen mondhatni, hogy ők is nagyon szépen támogattak ebben a szentelésben.
Gyönyörű volt. Tényleg gyönyörű volt. Igaz, én éppen akkor a betegágyat nyomtam, és hát szerencsére közvetítés volt a Szombathelyi Székesegyházról akkor YouTube-on, és ott követtem végig a szenteléseteket, és imádkoztam értetek.
Köszönjük szépen!
No, kedves Martin, honnét kaptad a nevedet? Martin, Márton.
Hát ugye ez is egy furcsa véletlen, jóisten tervei és útjai kifürkészhetetlenek. Nagyon érdekes, hogy ugye Bences vagyok, de valószínűleg a nevem az Bencés lehetett előtte. Murakeresztúron, ahol születtem, valamikor nagyon régen Bencés apátság állt. Tehát ez a vezeték nevemre vonatkozik. Aztán a keresztnevemet édesanyám választotta egyébként, természetesen még akkor nem tudta, hogy Szent Márton egyház megyében fogok szolgálni, de hát ez is egy nagyon érdekes jel, hogy a Szent Márton egyház megyében szolgálhatok, és ő az, aki nekem is saját védőszentem. Hát ez egy érdekes folyamat volt így.
Bizonyára tanulmányozod a Szent Márton püspöknek az életét. Számodra életének melyik az a mozzanata, vagy az a, lelki magatartási forma, ami téged az ő életéből leginkább megfogott?
Mindenképpen ugye, amikor a Szent Márton életéről beszélhetünk, mindenkinek az a kép ugrik be, hogy hogyan osztotta a palástját meg a koldussal. Számomra ez egy nagyon szép kép, de mégis inkább azt a képet választottam ki Szent Márton életéből, amikor kiszerették volna nevezni Tours püspökének, azonban ő nem vállalta el ezt a, nem akarta, nem szerette volna elvállalni ezt a feladatot, és ezért bebújt a libák közé, majd a libák zárgódással elárulták. Itt mutatkozik meg az az alázatosság, ami Szent Márton mutatott az emberek felé. Tehát ő volt az, aki segített az embereken, azonban alázatos is volt, és én is szeretnék ilyen alázatos lelkületi pap lenni, hogy ne magamat mutassam meg, hanem megmutassam alázatosan az Istent az emberek felé.
Hát amikor a Szent Márton jubileumi év volt, én nagyon sokat olvasgattam Szent Mártonról az írásokat, Szent Márton életét is. Engem az ima élete fogott meg nagyon. Egy mérhetetlenül mélyen imádkozó ember volt. És az ima olyan része volt Márton életének, mint a levegő, ami számunkra. És azt gondolom, ez nagyon fontos, és nektek diákonusoknak, és nekünk papoknak is mérhetetlenül fontos az, hogy az ima az a lélegzetvételünkkel együtt történjék, mert így vagyunk együtt teljesen a Jóistennel. És most hogyan tovább? Hogyan alakul az életed?
Most még a diakónus szentelés után vár rám 5 darab vizsga Zágrábban az egyetemen. Ezek után, a vizsgák után államvizsga fog következni. Diploma munka már nagyjából kész van.
Mi lesz a témája?
Josip Mihálovics zágrábi érsekatyáról fogok egy, vagyis hát készítettem egy értekezést. Őrólam azt kell tudni, hogy ő volt Zágrábban a 19. század második felében volt egy nagy földrengés. Ő volt az, aki felújította a zágrábi katedrálist, illetve megépítette a mai szemináriumot, ahogy kinéz ma. És a nagyon érdekes az életében az, hogy Romániából származik, azonban magyarul is folyékonyan beszélt, kitelepedett horvátok voltak. A horvátok viszont nem fogadták el Horvátországban, mindig azt hangsúlyozták, hogy ő a bécsi udvarnak egy honvéd tisztje, akit odaraktak zágrábi érseknek. Tehát ezt a képet szeretném valahogyan kiegészíteni a zágrábi történészek fejében, hogy az ő szerepe nem a bécsi udvarnak a szerepe volt, hanem a krisztusi szolgálat, és erről írtam egy elég hosszú értekezést, mint diplomamunka. Nagyon nehéz volt egyébként összeszedni az információkat rólam. Bizonyos értelemben a történelem folyamán ki is ferdítettek róla egy-két információt. Egyrésztről, másrésztről pedig mint Romániában vannak iratok, mint Horvátországban, ugye elég sok levéltári kutatást is kellett végezni, ugyanis ő igaz, hogy Zágrábban volt érsek, azonban horvátul nem igen írt, csak magyarul, a horvát történészek nem tudnak igen magyarul, tehát mindent egészen ki kellett keresni a levéltárból, teljesen vissza kellett menni az eredeti forrásokhoz, és akkor ebből állítottam össze egy diplomamunkát. Ha meg lesz a diplomázás, akkor utána haza fogok jönni, és valahova, ahova Székely János püspökatya el fog küldeni, oda fogok kerülni diakónusi szolgálatra.
Hát a Jóisten segítsen ebben a munkában. Sajnos lejárt a műsoridők, még néhány másodperc van hátra. Kedves Bencis Martin, megköszönöm néked ezt a beszélgetést, de ugyancsak megköszönöm Adorján Szabolcsnak, Marton Balázsnak is, akit Bencis Martinnal együtt szenteltek diakonussá a Szombathelyi Székesegyházban április 2-án nagycsütörtök napján. Áldott szép napokat kívánok neked, Jóisten segítsen meg életed minden dolgában. Elköszönök a kedves hallgatóktól is, a napindítót hallották, én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője.